Jó irány a fosszilis üzemanyagokról való átállás, de nem mindegy, hogy milyen ütemben történik. Ezt mondta az Eurofleet flotta kezelő üzletfejlesztési igazgatója azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unióban 2035-től betilthatják a benzines és dízeles autók értékesítését. A szakember szerint nem kellene az európai cégeket hátrányos helyzetbe hozni a kínai és amerikai gyártókkal szemben. Vannak még kérdések az elektromos töltőhálózat kiépítésével és a megtermelt áram tisztaságával kapcsolatban is, és az erőltetett tempó akár ellentétes hatással is járhat. Lakatos Gergelyt Lakatos László kérdezte.
Ugye az Európai Parlament megszavazta, hogy 2035-től az új gyártású autók csak elektromos hajtásúak lehetnek, tehát sem benzines hajtással, sem dízzel elhajtott autót már nem lehet forgalomba hozni. Ez egyébként mondjuk úgy is, mint az autós iparákban szolgáltató vállalkozást, mennyire érinti önöket?
Igen, ez egy izgalmas döntés, ami most megszületett. Ugye egy-két országban ez már előre lett vetítve, és ha Európai Unióban gondolkodunk, akkor ugye elég sok országról beszélünk, és nyilván mondjuk ez Norvégiában egy könnyebb történet, ahol már most is nagyon nagy az átállás és nagyon megújuló energiahasználat, míg más országokban ez akár nehezebb is lehet. Ez egy nagyon erős döntés mindenképpen, mert erre több oldalról fel kell készülni, de nem lehetetlen. Viszont most 2022-t írunk, 2035 meg azért egy szempontból belátható időtávolságban van, más szempontból pedig nem, és ebből a szempontból ez egy kíváncsisággal eltöltő helyzet.
Addig még valóban sok minden dolog történhet, de igazából itt a nagy problémát talán az jelentheti, hogy át kell állni teljesen az iparágoknak is, meg át kell állni teljesen a kiszolgáló szolgáltatóknak.
Igen, nézzük sorba a dolgokat. Tehát az egyik része az a Fit for 55, ami elindult, az azt tűzte ki célul, hogy a 90-es évekhez képest 55%-kal kevesebb CO2 kibocsátása legyen az egész autóállománynak, ez most csak a személyautóállományt jelenti, Európában. Most ehhez azt kéne elérni, hogy a személyautók 58%-ban 2030-ban már elektromos meghajtásúak legyenek. És ugyanúgy tovább lehet menni akkor a buszok meg a teherautók terén, de ez egyik része csak. Tehát maga az autógyártás az, hogy ezt képes-e lehozni. A másik része nyilván az akkumulátor előállítás kapacitás, hogy ennyi idő alatt képesek vagyunk-e ennyi akkumulátort előállítani, hogy a jelenlegi autó vásárláshoz képest, ugye minden autóba kvázi elméleti szinten már csak a akkumulátoros verzió jöjjön ki. A harmadik része pedig a töltőhálózat kérdése, ugye nyilván most a benzin és dízel üzemanyag hálózatok rendelkezésre állnak, viszont az elektromos töltőhálózatnak pont március végén jött ki az ellenőrzése, hogy hogy áll. Az EU részéről szintén, ez egy nagy összefogással készült felmérés volt. Itt az jött ki, hogy a töltőhálózat kiépítését legalább 9-szeres sebességre kéne felgyorsítani európai szinten átlagosan.
És akkor itt fölmerül az a kérdés is, hogy van-e ehhez megfelelő mennyiségű áram. Tehát, hogy el lehet-e érni azt, hogy gyors töltővel igen, olyan módon lehessen tölteni, hogy egy-egy ilyen nagyobb töltési hullámot, az például a hálózatok hogy tudnak lekezelni, illetve hogy honnan van annyi megújuló energia éppen akkor azon a ponton ott, ahol töltenek.
Azt hiszem, ez a negyedik pillére a történetnek, tehát az autógyártás maga, tehát hogy tudunk-e olyan autót gyártani, kerül-e bele elég akkumulátor, van-e töltőhálózat, ahol be tudom dugni, és a töltőhálózatnak van-e elég energia kapacitása, ugye, hogy ezt bele tudjuk táplálni az autóba. Én azt a kérdést most elengedném, és ezt nem biztos, hogy ennek mindenki örülni fog, hogy ez az áram, ez mennyire lesz zöld áram, vagy nem zöld áram. Ugye egyre többször már inkább arról beszélünk, hogy lokális emisszió kibocsátás mentes egy-egy ilyen elektromos autó, és egyre inkább erre törekszik az EU is, mert ez, amit ugye meg lehet fogni, és hogy hol készül az áram, és miként készül az áram, és ott messze a városokból az mennyire pöfékel az a szénerőmű, vagy mennyire vízerőmű, vagy bármi fenntartató másból készül az áram. Én úgy látom, hogy ez egyre kevésbé prioritás. Persze mondogatjuk így nagyobb szinteken, hogy így vagy úgy, de gyakorlatilag ez már egyre kevesebb embert érinti, illetve nyilván itt nem csak az autókat kell ugye hozzávenni az energiafogyasztáshoz, hanem azt is, hogy maga az egyéb fogyasztók, és itt jön a háztartás, az iparág, a minden más, hogy ott hogyan állnak ezek a fogyasztások, és nyilván ezek nőni fognak, tehát itt egy megkettőzött ütemmel kéne gyakorlatilag az energia előállítás zöldítését folytatni.
Ezek szerint az energia az még nagyon kérdéses, hogy mennyire lesz zöld és mennyire lesz megfelelő mennyiség. Ha most mindent betartunk, de akkor ha visszatérünk magához az iparághoz, tehát hogy mondjuk lesz-e elegendő akkumulátor, vagy ahhoz technológiai áttörés kell, vagy újabb technológiák bevezetése, hogy valami módon elektromos hajtás legyen, de ne a jelenlegi akkumulátorokkal, hiszen az nagyon végesnek tűnik, és hát ez sem nevezhető a legzöldebb megoldásnak. Akár a bányászatot nézzük, akár egyéb oldalt.
Most azt kell mondani, hogy az elektromos akkumulátor története nagyon sokat fejlődött, csak meg az elektromos autózás, meg az akkumulátoros történet, az túl hamar és túl nagy ígéretekkel indult el. De ha veszük a lítium-ionos akkumulátorokat, amik a 90-es évek közepén indultak el, azok azóta már négyszeresen jobb energia sűrűségét tárolnak el, és a költségük 18-addal esett. Tehát ha 2010-től nézzük ezt, akkor 90%-os költségen vagyunk most, tehát csökkent a költség, és a kapacitás 2010 óta pedig duplázódott. Ebből a szempontból az akkumulátorok maguk nagyon nagy fejlődésen mennek keresztül, és hatalmas ütemben fejlődnek. Úgyhogy ez a része, ez nem gond. A másik, a bányászat, amit mondott, ugye a kobalt az, ami leginkább kérdéses volt, úgyhogy ezt leginkább úgy Afrikában bányásszák, itt szokott előjönni a gyerek munka, rabszolgamunka, és hogy kinek a tulajdonében vannak ezek a dolgok. Itt is azt lehet nézni, hogy a 90-es éveket veszük példaként, akkor hogyha a 90-es években 100%-nyi kobalt oxid került az akkumulátorba, akkor most már ott tartunk, hogy a 90-es évekhez képest a 20%-a. És jönnek elő újfajta akkumulátor, nevezük úgy koktélok, hogy a kobaltot kiváltsák más és más anyaggal. Tehát ebben is hatalmas erőre lépések történtek, és a kobaltot ugye szoktuk szívni egyébként visszatérve még erre, de azt sose mondjuk hozzá például, hogy a laptopokban, a telefonokban és egyéb akkumulátort igénylő kis eszközökben ugyanez az akkumulátor szállítás van, akkor még úgy látszik, ez kevésbé zavarta az embereket, vagy most ez az autóval felerősödött. Tehát ezek nagyon összetett dolgok, és ez kicsit olyan történet, hogy én mondhatom ezt is, vagy mondhatjuk azt is, hogy sikerülni fog, vagy nem fog sikerülni. Azt látjuk, hogy az elektromos autózás az ebből a szempontból megállíthatatlan. Ha az energia hatékonyságát nézzük, akkor az megkérdőjelezhetetlen. Hogy ez mikorra sikerül, illetve hogy ez az Európai Unión belül milyen egyéb változásokat kell, hogy magával hozzon, ez nagyon vegyes kép. Hiszen az autógyártókat nézzük, akkor mondjuk az elektromos autógyártásban Kína és az amerikai autógyártók vannak nagyon-nagyon előnyben. Hogyha ezt erőlteti az EU, hogy ilyen gyors sebességen menjen, akkor könnyen fennállhat annak is a veszélye, hogy az európai autógyártók ebben az elektromos autógyártásban úgymond kiszorulnak, és egy újabb iparágat engedünk át, úgymond export-orientált történetet, tehát hogy behozzuk ugye az elektromos autókat. Úgyhogy ilyen szempontból észnél kell lenni, és nagyon izgalmas ez a kihívás, hogy ezt hogyan lehet úgy megvalósítani, hogy amennyire lehetséges ez zöld legyen, amennyire lehetséges ez gazdaságilag ténylegesen megérje, és közben az európai autóipart se nyírjuk ki ezzel a gyors tempóval.
Hát igen, az európai döntéshozóknak azért sikerült már az elmúlt években egy párszor a zöldítés jeligével a saját európai uniós iparukat nehezebb helyzetbe hozni. Tehát akkor ezek szerint annak a veszélye fennáll, hogy ez a szabályozás is ilyen lesz.
Én összességében azt gondolom erről az elektromos átállásról, hogy ez egy jó irány. A sebessége, meg hogy ehhez milyen áldozatot vagyunk hajlandóak hozni az Európai Unión belül, ez, amit jobban érdemes lenne átgondolni, és nem ahhoz kitűzni a céldátumot, hogy mikortól szeretnénk teljesen zöld városokban élni, hanem minden mást egybevetve, mi az a reális cél, amivel megmarad a kecske is, meg a káposzta is, megmarad az autózás is, megmarad a közlekedésünk is, hiszen hogyha túl gyorsan megy végbe ez a változás, akkor nyilván sok ember azt mondja, hogy inkább ülök a mostani régi autómba, ami egyre inkább tovább előrelegszik, és egyre inkább ugye károsanyagkibocsátásban továbbra is bennmarad a rendszerbe, és mi az a lépték, amivel az autóipar is, az emberek is hajlandóak átállni, és tudnak átállni, és az energiaszektor is, meg a töltőhálózat is kibírja ezt a történetet. És ebből a szempontból kéne nézni ezt a prioritást, hogy a közlekedésünk, illetve az autógyártásunk, illetve az emberek élete hogyan tudja ezt a ritmust felvenni.
Lakatos Gergelyt hallották, az Eurofleet Flotta kezelő üzletfejlesztési igazgatóját. 9 óra 55 perc van, 5 perc múlva 10 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 10 óra után pedig már arról lesz szó, hogy ma este újra Angliában mérkőzik meg a magyar labdarúgó válogatott, amely több évtized után le tudta győzni az angolokat idehaza a Puskás stadionban 1-0-ra a Nemzetek Ligája mérkőzésen, tétmérkőzésről van szó, és hát a meccsnek a visszavágója Wolverhamptonban lesz, megnézzük majd, hogy milyen esélyekkel vág neki az egymás utáni másfél héten belüli negyedik mérkőzésének a magyar labdarúgó válogatott.